Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Alapító tagja a Vakolat együttesnek, amely megnyerte az 1988-as Kimit tudott. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Azt mondta nekem, mikor telefonon beszéltünk, hogy találkozzunk lent a főbejáratnál, az egyetemi főépület főbejáratánál, ott megvár. Ez nagyon kedves gesztus. Ilyen jó vendéglátó, hogyha valaki érkezik önhöz, akár otthon is.
Hogyha egy idegen érkezik, akkor az ember megtiszteli azzal, hogy lejön, de aztán kiderült, hogy ön itt tanult a Debrecen Egyetemen, tehát fölöslegesnek éreztem, mert ahogy a kérdéseiből hallottam, akkor pontosan tudja, hol a néprajzi tanszék, hol a dékánia, tehát nem volt probléma. Nem egy nagykövet érkezett, nem egy olyan idegen érkezett, aki még nem járt a Debrecen Egyetemen. Úgyhogy megkönnyítette a dolgomat.
Gödöllőn született 1969-ben. Ott is élt a család, ma is ott él a családja. Hogy került Gödöllőre?
Ez egy köztisztviselő család. Mi dunántúliak vagyunk Keszteig, legalábbis amikor végigkutattam meg a megmaradt iratokból, édesapám hagyatékából, meg nagybátyáim hagyatékából látva. Mi egy telepített, a Festetics kastély mellé telepített, egykori sváb gyökerekkel rendelkező család vagyunk, és érdekes mondom, közt is viselők, tehát jegyzők. Tehát mind az ükapám, dédapám, nagypapám jegyzők voltak.
Tanult emberek.
Tanult emberek, igen, és az az érdekes, hogy először német nyelvű jegyző volt még Keszthelyen az én ükapám, és aztán a nyelvváltás folyamatosan, ahogy jöttek fölfelé, a dédapám már ugye Balaton felvidéken volt, kétnyelvű jegyző, és utána a nagypapám meg már leadta a nyelvet, ő magyar nyelvű jegyző lett Kartalon. Tehát én úgy kerültem Gödöllőre, hogy Kartal a szó Gödöllő. Ezen a területen született már édesapám, oda áttelepedett Kartalra a család, és hát tulajdonképpen én azért születtem Gödöllő, mert ott építkeztek édesapámék, és így nem Kartalon, hanem ugyanabban 15 kilométeres körzetben ugye édesanyám aszódi, tehát nekem galgamentiek a gyökereim, ott nőttem föl.
De önnek nagyon jól megy a német, ha már itt tartunk, mert hát ő német nyelven tartott sok-sok előadást, publikált is, sőt, hát önként tanult is Németországban ösztöndíjjal.
Igen, hát az egy nagyon kemény időszak volt, ugye Würzburg Egyetemen voltam a diploma után egy évet, és ott tanultam meg igazán a nyelvet. Tehát anyanyelvi környezetben. Ez nagyon nagy dolog volt, hogy a rendszerváltás után egy ilyen DAD ösztöndíjjal egy évetként tanulhattam. Az a nyelvtudás szempontjából az adta meg igazából az alapot.
Az az egy év?
Az egy év. Természetesen előtte tanultam én nagyon sok évet. Én mindig angolt akartam tanulni gyerekkoromban.
És akkor mondták, hogy fiam, német vér van az ereidben?
Hát egy kicsit profánabban fogalmaztak, mert a nagybátyáim angol hadifogságban voltak amerikaiban. És akkor édesapám mondta, hogy ellenség nyelvét. Szóval az ember a saját anyanyelvét tanuljon. Úgyhogy mentem németet tanulni, nem bántam meg, nincs ezzel semmi baj, az angolal azóta is küzdöm természetesen, de a német így hosszú távon, így a családi gyökerek miatt, hogy meg kell tanulni, utána az egyetem, így tudtam elsajátítani. Tehát így lett egy ilyen használati meg munkanyelv.
Igazi bölcsész család az önöké, akkor egyértelmű volt, hogy Robert fiúk is bölcsész lesz?
Nem, ez egy kalandos történet volt, én nagyon későn érő típus voltam. Azt éreztem, amikor a gimnáziumban a reáltárgyak nem nagyon, ahogy is mondjam, finoman mentek, de...
De a törtek még mentek azért.
Igen. És arra gondoltam, hogy én, ami nagyon-nagyon fontos volt, szeretem volna szabadon élni, tehát az nagyon egyszerű volt, hogy az ELTE, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre menjek tanulni, de valahogy ennek a Debreceni Egyetemnek egyrészt, hogy el tudok menni, és egy új életet, önem magamért felelősséget vállalva, 18-19, mert ugye hadsereg után jöttem el tudok kezdeni, ez nagyon vonzott. Másrészt pedig az, hogy a Debreceni Egyetemnek volt egy olyan jó értelembe vett híre, hogy itt egybe van minden. Itt van egy olyan épület, amit tényleg egyetemnek építettek, tehát ez egy nagyon jó hangulatú, én még előtte nem voltam itt, csak valahogy ez a környezet, ez a millió vonzott onnan el. Hogy nekem vidéken kell tanulnom, Debrecenbe kell tanulnom, és ki akartam onnan szakadni. Tehát ott ugye az ember ugye a szülőföldjében mindig van egyfajta handicap, mert ott ismerték gyerekkorából. Tiszta lappal kell, hogy finoman fogalmazzak kezdeni, és nagyon jó bejött nekem.
Szigorúak voltak a szülei, az is számít. számított esetleg, hogy nagyon figyeltek őre? Hogy is mondjam, ilyen meleg korlátozó típusú szülők voltak, akik szerették, hogyha látják a gyermeket?
Édesanyám nagyon szigorú volt, egy ilyen olasz mamma. Elképesztő csatáink voltak, ő nagyon kemény volt, anyám. Apám meg egy ilyen melegszívű jó ember volt, a rossz jegyeket vele irattuk alá, hogy a kellett pénz, akkor dugi pénzt ő adott, tehát egy egészen más két karakter volt. Az anyám azért egy nagyon kemény, nagyon karakán, nagyon kemény, nagyon konok, nagyon megmondta a tutit, és ezt egy kamasz fiú nehezen bírta. Tehát azt éreztem, hogy valami legyen belőlem, ki kell szakadni. Rendszerető, rendtartó, nagy főző, nagy család összetartó volt, de úgy gondolta, hogy a család összetartása, ami megteremti az a rend. És egy kicsit úgy éreztem, hogy azért ez egy kicsit börtön tud lenni.
Az édesanyja mivel foglalkozott?
Ő egészségügyi asszisztens volt, Pohert nevű, tehát ő is egy sváb, német eredetű családról van itt szó. Tehát érdekes mód, mind a kettő ág sváb, de magyarul találkoztak, nem is nagyon tudtak arról, hogy egykori két sváb családról van itt szó, vagy német eredetű családról. De anyámban benne volt ez a, nem tudom, hogy jó értelemben, vagy rossz értelemben, de ez a sváb vér, ez a kőkemény, rendtartó német vér benne volt.
Akkor kezdjünk az egyik legnagyobb német zeneszerző. Johann Sebastian Bach, brandenburgi verseny. Volt szerencséje ezt élőben nagy zenekartól látni, hallani?
Igen, a Liszt Ferenc zenekarral egykor. Nekem a brandenburgi verseny az azért nagyon fontos, mert a kollégiumban állandóan ez szólt nekem. Tehát Debrecenben, meg utána az albérletben. Tehát ilyen nagyon fontos volt, hogy ez mindig háttérbe ment, erre tanultam, ez ment mindig valahogy. Az ember akkor még szereti az örgést, nem szeret csendben lenni, de ez nekem, ez a Bach brandenburgi verseny az ifjúságomat hozza, de Bach nem csak azért fontos nekem emiatt a zene miatt, hanem alapvetően történészi érdeklődés miatt nagyon szeretem az életrajzokat. És hát megint, amiről beszélgettünk, ez a németes precizitás, németes munkamorál, hogy minden egyes vasárnapra írt egy új darabot, minden egyes istentiszteletre. Tehát ez volt a dolga, rendszeresen, ha fújt, ha esett, ha hideg volt, ha meleg volt, ő ezt megcsinálta. Tehát nekem ez annyira szimpatikus, hogy valaki a saját szakmáját, a saját professzionális szintű szakmáját így tudja végezni, mindenféle zavaró körülmények nélkül, hogy még nagyobbá tette.
Ha ilyen kemény nevelést kapott otthon, akkor biztosan nem törte meg a magyar néphadsereg 12 hónapja 80-as évek végén.
Nem, hát ezt szoktam is mondogatni, én nagyon élveztem. Abban a tekintetben, hogy én azt hittem, hogy ez csak egy, hogy ez a keltető. Majd lesz egy kemény hadsereg, és akkor most itt vagyunk egy évet, hogy tulajdonképpen ez majd egy bemelegítő arra. Tehát anyám után, a légkör után, ami otthon volt, nekem ez egy tényleg egy ilyen kollégiumi jellegű dolog volt. Kicsit kiabálnak, kicsit ezért, de hát olyan
még
nagy...
Még várta, hogy még rossz
rosszabb lesz?
Hogy lesz majd egy kemény, mert ez egy kész röhely volt, már bocsánat, a rendszerváltás előtt a hadsereg, ott már se pénz nem volt, se posztó, senki nem hitt benne, se a tisztek, semmi. Előfelvétel is voltam, és azt éreztem, hogy itt ez nem igaz, hogy ez a magyar néphadsereg. Mondtam, ott a többiekkel beszélgettünk, ha megnézz minket az olasz Folgiore hegyivadász ezred, aki ellen kiképeztek minket az Alegeszen, meglátnak mindes a röhögéstől meghalnak, és ez tök jó. De különben, hogy majd lesz valami, mert az otthoni szigor, az sokkal keményebb volt, mint amit a hadsereg adott. Vártam persze a végét, meg hogy sok értelmetlen dolgot csináltunk, de az ember várta, hogy ennek vége legyen. Nagyon sokat hülyültem. Arra emlékszem, hogy az nagyon kemény volt az erő az egyetemnek, mert két dolog volt. Az egyrészt az, hogy én nem nagyon tudtam hirtelen komolyan venni az egyetemet, mert
88-ban kezdte Debrecenben.
Igen, 88-ban, akkor volt ez a bizonyos kimittudós korszakom, és akkor ott, hát mi ezt megnyertük, ezt a kimittudót, volt ez a vakolat együttes, és hát akkor én nagyon élveztem azt, hogy van pénzem, minden hétvégén 5-6 fellépés.
Bocsánat, belevágok a szavába, ezt én később akartam mondani. Akkoriban a kimittudón volt egy vakolat nevű formáció. 10 fillérből csináltak egy színpadi produkciót, nagyon olcsón próbáltak viccelődni, és akár pantomimmal, meg sok mindennel nevetésre hergelni, bírni az embereket, és ez nagyon jó sikerült, nagyon messzire jutottak. És ebben szerepelt Keményfi Róbert is. Én egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy volt ott egy dél-amerikai csapat is, a Los Andinos. Hát a Los Andinos szerintem mindenkinek jól cseng, akik ugye pánsípokkal jelentek meg, és ebből lett a Los Vakolatos aztán, akik szintén előjöttek egy felvétellel. Én erre élesen emlékszem még fiatal koromból. Igazi pantomim volt és show műsor néhány percben. Ha már itt tartunk, mi lett ezzel a formációval?
Ennek vége lett. Az egyik tag újságíró, a másik kertész, főkertész a Gödöllői kastélyban, nagyon gyönyörű a park, tehát nagy szakember lett, a harmadik meg pont beszél. Tehát szétmentünk, de az egy nagyon jó korszak volt. Tehát hogy arról szólt a dolog, hogy tényleg meg tudtuk élni azt, hogy fiatalok vagyunk, sikeresek vagyunk.
Pénz is volt.
Pénz is volt. Ma azt mondanám, hogy ilyen celebbekké váltunk nagyon hamar, nagyon gyorsan, és ez a bizonyos 15 perc hírnév, le is csengtünk. Csak hogy akkor az ember nem nagyon tanul, már pedig az egyetemen, akkor azért olyan volt a légkör, hogy ott nagyon kemény anyagok voltak, nagyon sok anyag, és én nehezen...
Akkor még tudós képzés folyt.
Tudós képzés.
Kevés embert vettek föl, nagyon komoly pontszámokkal. 12-en
voltunk, az én szakpárom.
Földrajz néprajz.
Földrajz biológia, és utána földrajz néprajz. Tehát, hogy nagyon nehéz volt. És akkor utána azt kezdtem érezni, hogy főleg mesterek miatt, mindig volt az életemben egy-két nagy mester, a édesapám mellett, belebotlottam olyan értékes professzorokba, akik úgy elkezdtek engem úgy terelgetni a könyvek felé, hogy ezt hogy kell csinálni ezt a tudományt. Az egyik Szabó László volt a Szolnoki Múzeum egykori nagyszerű muzeológusa, aki nagyon élvezte, hogy én mit csinálok, mert ő is egy fiatal bohó ember volt valamikor, aztán professzor lett, de ő kézenbe adott könyveket, hogy erről jó, de azt a kukoricát Balassától el kell olvasni. Tehát ilyesmiket. A másik pedig, amit láttam itt újvári professzor úr az egyetemen, aki egészen másképp tanított, ő azt mondta, hogy ő ide is néz, ahogy én csinálom ezt a szakmát. Az egyiken nagyon sokat beszélgettem szakmáról, utaztunk, terepen voltunk Szabó professzorral, újvárival meg. Hát láttam, hogy kell ezt az egész menedzsmentet csinálni, könyveket szerkeszteni, kiadni, konferenciákat szervezni. Tehát ez nagyon fontos, és ott kezdtem érezni, hogy na, akkor én kezdek pályára állni. Tehát nem volt ez egy egyszerű döntés, nagyon nehezen ment. Volt, amikor ott az első évben igencsak el is tanácsoltak, és akkor az ember összeszedte magát, és valahogy utána, hogy a másodévtől, harmadévtől folyamatosan könyvtárba ültem. És de jó, hogy ezt a szakaszt, ezt a nagyon vidám, nagyon fiatal, nagyon bohó szakaszt meg tudtam élni, az nekem nagyon fontos volt. Nagyon nagy hiátus lenne bennem, hogyha ez nem ért volna meg. Ugyanakkor van egy nagyon fontos hozadéka, ugye gimnáziumban is gyerekszín játszottam, meg diákszín játszókör voltam. Én azt gondolom, hogy ez volt az iskola, hogy az ember ki tud állni katedrára. Tartást adott, hogy kell megszólalni, hogy kell egy Audmaxot mikrofon nélkül beénekelni, vagy hogy hallják a hátsó sorból.
Nagy termet.
Énekelni tanultam, zenét tanultam, mindent tanultam. Ezek visszajönnek. Hogy kell megszólalni egy konferencián, itt a dékánságon, hogy kell megnyitni egy konferenciát, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon pozitív hozadéka van. Az ember úgy, mint a, hát jó lenne az életet mindig visszafelé olvasni, mert látja, amit az akkor még az ember csak úgy kapkodja a fejét, de hogy helyre kerülnek a dolgok, hogy hol volt ennek a szerep az életemben.
Nem nehéz kiszámolni, hogy 93-ban oklevelet kapott, diplomázott. Az mikor dőlt el, hogy nem hagyja itt az egyetemet, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemet, itt marad, próbál tanítani, oktató lesz.
Ez egy nagyon szép gesztus volt, szinte emlékszem rá. Ujjári professzor úr bizalmáról biztosított, hogy ő itt szeretné, ha ösztöndíjas legyek.
A néprajzi tansz.
A néprajzi tansz. Így kezdődött, és utána mentem el, megkaptam közben párhuzamosan, én azt jeleztem is neki, hogy muszáj megtanulni kell külföldi tapasztalat, és akkor visszatértem 94-be, akkor lettem tanársegéd. Tehát azóta itt vagyok, és azóta indult el ez a pálya.
Nem bánta meg?
Nem, abszolút nem, mert olyasmire rátok rá, ez a néprajztudomány annyira színes, mindehhez hozzá lehet szólni. Tehát itt a bajuszviselettől kezdve egészen a migrációs gondokig, migrációs együttélési modelleknek a megoldásai vagy javaslataig mindennel lehet a néprajzon belül foglalkozni. Tehát nem a színes tudomány. Abban hittem, hogy nem szabad elveszteni tudást, ha az ember nagy nehezen összeszedett, én a földrajz és a néprajz határterület mind a kettő szakot végeztem, földrajz néprajzon, és térképekkel, tájgondokkal, tér problematikával kezdtem foglalkozni, és hát ugye átjáró ember voltam, meg tulajdonképpen kicsit még ma is vagyok, hogy a földrajzba is hivatkoztak, meg a néprajzba is. Tehát földrajzi konferenciákra jártam, néprajzikra. De mind a két tudományba ez a határterület, ez nem előzmények nélkül, Györfi István is hasonlóan, Bátki Zsigmond, tehát tudnék sorolni ilyen neveket, akik szintén ezt a földrajz és a néprajzot együtt művelték. És úgy éreztem, hogy nekem ez a dolog.
A jazz az egy viszonylag nehezebben befogadható, nem kifejezetten populáris zenei műfaj, de van egy-két olyan jazz sláger, mondhatjuk slágernek, amit szerintem mindenki ismer, legalábbis a dallamot. Az egyik ilyen a Brubeck, a Dave Brubeck féle Take Five. Én úgy emlékszem, de nem készültem, hogy 1959-ben hangzott el, egy szaxofon szólóról van szó, meg egy nagyon furcsa ritmizálásos ütemről, amit nehéz is eljátszani. Én is nagyon kedvelem ezt a Take Five című dalt. Nekem az egyetemi éveimhez kötődik.
Nekem utána kötődött, és pontosan erről, mint az ütemről beszélni, doboltam is, ha innen csinált az ember ifjúságában, és ez a ritmus fogott meg, mert valami elképesztő. Tehát a dobos tartja össze tulajdonképpen, már elnézés, hogy itt van hazabeszélek, a zenekart. És volt, hogy szétdoboltam klasszikus darabokat a gimnáziumban, és volt, hogy éreztem, hogy most nagyon együtt vagyunk. Innét egy ilyen nagyon-nagyon régi emlék, de nagyon sokat ugye a jazzt az egyetemi koromban a bulikon jártunk ilyen helyekre, és hát ez egy ilyen emblematikus zeneszám.
Mondom, hogy néprajz, akkor szerintem az emberekben talán így szoktak fogalmazni, van egy pásztor idill. A néprajzosok azzal foglalkoznak, hogy a Hortobágyon, a mezőség területén, Somogyban, nem tudom én, a badacsonyi szüretkor, az emberek hogyan éltek a 19. században, meg kicsit korábban, mondjuk Mária Terézia korában, milyen viseletük volt, meg milyen kulacsokat használtak, meg az említett pásztoridil milyen volt itt Hortobágyon, a karikásostor, nem megbántva mindazokat, akiknek ez fontos, szeretik, és azt gondolják, hogy ez így van. De a mai néprajztudomány teljesen másról szól, sőt, az egyik leg-21. századi tudomány, mint bölcsésztudomány, szép idegen, szóval interdisziplináris tudomány, nagyon sok mindenről szól, mert arról szól, ahogyan ma élünk. A mobiltelefonos online világ, hogy hogyan élnek a fiatalok, hogyan üzengetnek egymásnak, megváltozott a nyelvünk. Egyáltalán mit eszünk manapság? A világ bizonyos részei különböző háborúk és klímaváltozások miatt élhetetlenek, tehát elindult egy nyugatra történő migráció. Tehát a néprajztudomány ma már ezzel foglalkozik Nyugat-Európában, így Magyarországon is. Nyilván vannak olyan kollégái, akik foglalkoznak az említett sokak által gondolt pásztori idillel, de ma már másra van igény, és aki ma néprajzszakos lesz, hát nyilván ez sokkal jobban érdekli, hogy ők ma hogy élnek, és mi várható.
Igen, messziről kezdeném. A lényeg az, hogy Nyugat-Európában is vannak ilyen klasszikus, nagy leíró művek, klasszikus, nagy leíró kutatások, amit úgy szoktak mondani, hogy ez a németeknél ez a Heimatkunde, tehát a haza, a szülőföldnek az öröksége. Nagyon fontos. Tájházak, viseletek, nagyon jó, hogyha alakulnak néptánc együttesek, hagyományőrző egyesületek. Ez nagyon fontos, ez nálunk is nagyon fontos. Ugyanakkor tulajdonképpen, ahogy ön mondta, egészen új kihívásokkal szembesül a mai társadalom, és olyan kulturális kérdések jelennek meg, amit nem kutat a történelem, nem kutat a szociológia, mert ez egy mérőtudomány, hanem ugye a belső kultúrának, az alkotának a változását, hogy ez miért történnek meg bizonyos dolgok, erre a néprajztudomány tud, nem biztos, hogy tud válaszolni, csak kutat. Na, azt szoktam mondani, hogy a néprajztudomány azt kutatja, amit minket az iskolai tudáson kívül körülvesz. Tehát minden, ami minket körülvesz, amit természetesnek veszünk, amit nem tanulunk meg iskolába, hogy köszönünk, mit veszünk föl, mit eszünk, miről beszélgetünk, milyen történetek vannak, milyen pletykák, milyen összeesküvés elméletek. Tehát, hogy ez az a világ, ami körülvesz minket, ez a bizonyos, úgy szokták mondani ezt elegánsan, nagyon tudományosan, hogy az a Zeitgeist, tehát ez a bizonyos korszellem, na ezt megragadni, hogy tudjuk. Tehát ezt egy korszellemet megragadni, mondjuk, hogy milyen volt itt az 50-es években Magyarországon élni, ezt a nagypapák el tudják mondani, de ahhoz megnézzük a Ludas Matyit, megnézzük az akkori sajtót, megnézzük a tévéműsort, színházkatalógusokat, ez egy nagyon komplex dolog, amivel a néprajztudomány foglalkozik, ahogy ön is mondta, hogy életmóddal. Na most ez mai napig is probléma, hogy éljük meg a mindennapokat. Milyen ünnepeink vannak, hogy jött be a Valentin nap, hogy jött be a Halloween ünnep, hogy váltotta föl a klasszikus népi kulturális ünnepeinket, meg napjainkat, ezek az új áramlatok, új mozgások, és amivel a magyar társadalom szembesül, mert ugye nem voltunk gyarmattartó hatalom soha, ez pontosan, hogy idegen kultúrákkal mit tudunk kezdeni, nem tudunk semmit. Tehát ezt is föl kell ismerni, hogy ezeket kutatni kell, erről valamit mondani kell, akárhogy is kerítés ide, kerítés oda, de kínaiak tömegével vannak az országban, kínai kultúrával most milyen kapcsolatunk van, hogy tudunk velük, vagy egyáltalán van-e valami kapcsolatunk, tehát ez egy mai probléma például. Tehát igenis vannak betelepülők, igenis vannak vendégmunkások Magyarországon, igenis ugye itt van a Debrecenben például a BMW, jönnek különböző nemzetiségek, és az az érdekes dolog, hogy a néprajzot keresi ezek a vegyes vállalatok is. Tehát olyan kutatási projekteket
van igény, igen, önök kutatásra?
Igen, a részükről is, hogy a város, egy debreceni civilis mentalitású zárt város, hogy tudja integrálni, és milyen lesz a viszony az itt lévő, teszem azt, ukrán, lengyel, kínai, mit tudom én, milyen vendégmunkásokkal, törökökkel. Hogy ez egy mórici világ, ugye Debrecen, még nyomaiban, egy civis, zárt mentalitású város, valóban mit fog ezekkel kezdeni? Tehát ezt kutatni kell. Így van. És ezt a néprajztudomány minket keresnek meg a Germanisztikai Intézetet természetesen, mert tehát ugye német cégről van szó, hogy akkor nézzük meg, hogy lehet tompítani akár a kialakuló ellentéteket. Erre van már egy új tudomány, ez az interkulturális kommunikáció, nagyon szépen hangzik, tehát párbeszédre lépni és megpróbálni a mindennapokat megoldani.
Nagyon sok publikációja van, rengeteget találtam nevem mellett, és ennek úgy körülbelül a harmada német nyelven jelent meg, ön többször volt kint tanítani, és hát dékánságot is vállalt, most is éppen dékán még, hamarosan letelik ez a hivatal, nagyon sok mindent vállalt. Tehát lehet egyszerre dékánnak is lenni a bölcsésztudományi karon, tanítani is, könyveket is írni, publikálni. Honnan volt ennyi energiája?
Hát nem lehet. Nagyon röviden nem lehet. Egy fenékkel sok lovat nem lehet megülni. Ember egy bizonyos területen, ha a felkészültség állapotában van, akkor tud mindig valamihez hozzászólni. Na most a tudomány területén most nyikorgok, nagyon hiányzik. Azért is vonulok vissza, és nem vállaltam tovább a megbízatást, mert szeretnék megint visszavonulni a könyvtárba, új écákat, új ötleteket dolgozni. Az másképp nem megy. Viszont most dékánként vagyok a fölkészültség állapotában, és szoktam viccesen mondani, hogy én bárhol át tudok adni egy diplomát, hogyha megállítanak egy diplomaosztó beszédet, bárhol egy benzinkúton megállítanak, azonnal aláírok egy diplomát és átadom. Tehát itt vagyok a felkészültségi állapotban. Csak hogy ezt azt gondolom, hogy most már nekem nem ez a dolgom. Nagyon szép volt, rengeteget tanultam, főleg emberi viszonyokról.
Két ciklus volt?
Két ciklus volt, plusz egy év, mert rektor úr megkért, hogy amíg az ő ciklusa tart, tehát két ciklus plusz egy plusz év, hogy vele együtt köszönök le, és most ennek vége van, és szeretnék visszavonulni a tudományba. Tehát, hogy ott szeretnék ismét a felkészültség állapotában lenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én ezt csinálhattam, mert rengeteget tanultam. És egy bölcsészdékánnak mindig fontos az, mert ugye itt nem termelünk idézőjelbe kvázi GDP-t, nem közvetlenül, hanem közvetve termelünk GDP-t. Azért ez egy nagyon komoly egyetemvezetői támogatást is megkaptam ahhoz, hogy a bölcsészkar nyugodtan tudja csinálni a dolgát. Ez nekem nagyon fontos volt.
Nagyon színes és különleges az ön érdeklődési köre, a dobolástól kezdve a színpadi produkcióig, a kutatásig, emberekkel is szeret foglalkozni, vezető is volt, és még mindig vezető, és a zenei érdeklődése is nagyon színes. A Pleszkán trió, talán olyan világzenés.
Igen, az. Belég szerettem. Kikapcsol.
És mi legyen tőlük? Bármi jó?
Bármi jó.
Fegyelmezett katolikus váb származásuként itt Debrecenben találta meg a párját, esetleg egy helyi lányt, vagy ő is a Dunántúlról érkezett?
Nem, egy borsodi leány, aki itt tanult, itt futottunk össze az egyetemen, és itt lett nagy szerelem, és azóta is hál' Istennek együtt vagyunk, és itt élünk. A kötődéseink azok nagyon, és az érdeklődésünk nagyon hasonlóak, hát anélkül nem is menne, már 28 év, te jó Isten, és az az érdekes, hogy egészen más karakter, mint én, nagyon sok közös vonásunk van, de egészen más karakter, tehát ő egy szintén egy fegyelmezett, és egy szintén egy nagyon nagy munkabírású, de érdekes mondani, hogy nagyon fontos neki a református kötődések, úgyhogy ő református, a lányom református, és a fiam is református lett. Én egy ilyen kis izgága katolikusként vagyok a református közösségben, de jó ez a távolságtartás, szoktunk évődni a lelkészekkel, hogy kell egy kis katolikus vér a reformátusoknak, mondják ők, én meg úgy gondolom, hogy ez egy jó sikerült szekta, a református egyház, de hát nagyon jó közösségbe sikerült kerülnünk.
Akkor ezek szerint rendszeresen járnak templomba, közösségbe?
Persze. Templomba, alkalmakra, zarándoklatra, mindenre, ami csak van, ez nagyon fontosnak tartjuk. Tartom, tartjuk.
Bartók Béla magyar képek, nem is zárhatnánk jobban ezt a beszélgetést egy olyan embernek a fél órában bemutatott életéről, akinek nagyon fontos a múlt is, meg a jelen is, de még a jövő is. Mert hogy egy igazi néprajzos ma már inkább a jövőben néz, nem pedig hátra.
Igen. Na most a Bartók új dolog, mert én Bartóknak a leveleit alapján tiszteltem nagyon. Bartók írása is, sőt a Bartók fiúnak az Apám című életrajzából, hogy mit összedolgozott ő is.
A zenéje sokkal nehezebben befogadható.
Igen. És én nagyon lassan jutottam el a zenéig, nem több mint 10 éve, és nagyon megszerettem. Ebben a lányom volt nekem segítségem. Ő vezetett el, mert ő fubolát tanult, és egy modern zenéért rajong, és modern komoly zenéért, ha szabad ilyet mondani, és ő kezdett rávezetgetni. Gépkocsiban együtt ott az Ásnál Bartók, rádióban Bartók ment, meg mindenféle, akkor azokat megálltunk, hogy ez tetszik-e, ajánlott, és akkor nagyon lassan. Tehát a Bartók zenét felfedezni nekem az egy kemény dolog, és most jutottam el oda, hogy tényleg ez a Bartók már nem csak a történészi agyammal, a levelein és a dokumentumon keresztül látom nagy embernek, hanem eljutottam a zenéig, és ha egy kicsit a héten nincs Bartók az életemben, akkor az úgy tud hiányozni, valami modern zene, tehát modern komoly zene, tehát ezeket a kortársakat kezdem Bartókon keresztül megérteni, ez egy nagy feladat a jövőre még.
Vendégem Keményfi Róbert etnográfus volt, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánya, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gyarmati Péter.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Rádió Színház.
Magyar hősnője. Rádiójáték egy 100 év előtti expedícióról. Írta dr. Vécsei Zoltán.
különös folyó a Nílus. Nyáron a legnagyobb hőség idején, amikor nálunk a folyók vízállása a legalacsonyabb, kiárad. Pedig Egyiptomban ilyenkor egy csöpp eső sem hull. Nem csoda, hogy évezredeken át izgatta a képzeletet az a kérdés, honnan indul útjára a Nílus? Hol vannak forrásai? Százan és százan kísérelték meg a rejtély megoldását, hiába. Végül a múlt század 60-as éveiben európai felfedezők jutottak a Nílus forrás tavainak partjára. Most pedig a képzelet 7 mérföldes csizmájában nagyot ugrunk, és Afrika szívéből hazánk földjére, a Tolna megyei Borját kúriába, a Sas család otthonába látogatunk. Ez időben 1859. augusztusában Sas Ignác főorvos házában tartózkodott, mint vendég Samuel Baker, a gazdag angol ültetvényes, a messzeföldön híres vadász, egy angol vasútépítő társaság megbizottjaként.
Flórácska, végtelenül boldoggá tesz az a tudat, hogy viszont szeret. De sajnos nem sokára itt kell hagynom szép hazáját.
Igen, sajnos tudom.
S ha ilyen csendes otthont ígérhetnék, mint itt van, egy pillanatig nem haboznék. Édesapja elé állnék azzal, hogy feleségül kérjem. Én a világ vándora vagyok. Nem csupán a vadászat szenvedélye űz, hanem a felfedezés vágya is. Kétségek gyötörnek, merjem-e ilyen viszontagságos, kalandos életre csábítani?
Tudja, hogy szeretem, Sam. És azt is megmondottam, hogy a felesége leszek. Amikor az édesapám bujdosott az osztrák poroszlók elől, s a bakonyban rejtőzött, anyám mindenüvé követte. Én is ilyen asszony akarok lenni.
Boldoggá tesz, Flórácska. Kimondhatatlanul boldoggá. Jó, magammal viszem, és igyekszem megóvni minden bajtól, veszélytől. De gondolt-e arra, hogy esetleg évekre elszakad otthonától?
Igen, és ez nagyon fájdalmas. De aztán felnéztem a csillagos égre, és csillagot választottam. 15 éve annak, hogy vendégünk volt bátyánk barátja. Egy költő. 6 éves kislány lehettem akkor. Emlékszem, Erzsi nővérem már írni tanított. Egyik szép csillagos este a költő, itt, ahol most mi állunk, rámutatott arra a csillagra, és így verselt. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Nézze csak! Azt a kettős V-alakút választotta.
A Kassziopeia az.
Az lesz a mi csillagunk, Sam. Ugye, ahova megyünk, ott is látni fogjuk a Kassziopeiát.
Nem, Flórácska. Ahová én törekszem, ott más csillagok ragyognak. Eltűnik a göncöl, amely itt éjszakra jelöli az irányt. Ott a dél keresztje mutat utat délnek. A Nílus forrásaihoz akarok eljutni, ha úgy akarja magával.
Baker feleségével először Kis-Ázsiába utazott, és egy ideig itt vadászott nagy vadakra, majd Egyiptomot járták végig. 1861. áprilisának közepén elindult Baker feleségével, és egy éven át a Nílusnak etiópiai mellékfolyóit kutatta végig. Ez alatt mindketten megtanultak tökéletesen arabul. 1862. júniusában értek Szudán központjába, a fehér és kék Nílus egybefolyásánál fekvő Khartoumba. Petrik angol konzulházában szálltak meg. Itt szervezte meg Baker nagy nehézségek közepette expedícióját. De végre együtt a csoport.
Persze, nem nagyon bízhatunk az emberekben. Sok köztük a gézengúz, de ezeket se volt könnyű megszereznem. A khartoumi hatóságok összejátszanak a rabszolgakereskedőkkel, s valamennyi utazóban angol kémet sejtenek, aki aljas üzleteikbe akar betekinteni.
A vekil, a csoportvezető sem tetszik nekem. Minden hájjal megkent, fickó.
Na, majd rajta lesz a szemünk.
Fiút!
Mi ez az aj az utcán?
Jóságos asszú, segíts rajtam! Gazdám vagyunk, de a kezébe kerülök!
Kisfiam, mi baj? Na!
Itt a fiú! Adjátok ki a fiút!
Hogy merészeltek egy idegen házba így betörni?
De fiút!
Azonnal takarodjatok!
Nem addig urám, amíg a fiút magunkkal nem viszünk, nem megyünk!
Ez a gyerek oltalmunkat kérte!
Nem megyünk innen!
Majd meghallgatom, mi közöttök hozzá, és mit vétett ellen?
A gyerek az én tulajdonom!
Úgy, a derék Mohamedé!
Hogyan? Apja vagytál a gyereknek?
Nem, de az én tulajdonom, drága pénzem vettem.
A rabszolga piacon persze. Tudod, hogy a törvény szerint mi jár ezért?
Ajátok a törvény szerint, uram, hol élsz te? Khartoumban minden házban találsz rabszolgát, még a törvény őrzőinek házában is.
Nos jó, ha a szultán törvénye nem védi meg ezt a gyermeket, majd megvédi a fegyverem.
Fordítsd el a puska csömét, uram! Ez a fiú az én tulajdonom! Vagy kiadod!
Egy piasztelt sem kapsz, és most takarodj!
Jól van, uram! A te kezedben fegyver van, és tudsz vele bánni. Én most elmegyek, de te keservesen megvárod ezt a napot. Emlékezz csak vissza, Mohamed Al-Vekre, akinek a szolgáját elrapoltad. Te! Emlékezz vissza!
Gyere, fiam, na, ne félj. Most átvezetlek a misszióhoz, ott a derék atyáknál biztonságban leszel, és jó sorod lesz.
Ne tedd ezt, uram! Könyörgöm, tarts magadnál. Félek a missziótól, ott is rossz a gyereknek, nagyon rossz.
Sem kérlek, ne küldd el. Na, ugye éhes vagy, fiam? Nézd itt a tányér, gyere!
Kérlek, könyörgöm.
Na, gyere!
Ugye itt maradhatok mellettetek, ne küldjetek el. Ígérem, hű leszek, és életem végéig szolgálok benneteket.
Jól van, nyugodj meg. Velünk maradhatsz. Majd te leszel az én kis apródom, jó? Mondd csak, hogy hívnak, és hány éves vagy?
Szártnak neveztek a szüleim, és betöltöttem már a 12-t. A Gazella folyó partján laktunk. Kecskénket legeltettem a folyópartján, amikor elfogtak. Egy nagy kumizsákba dugtak, és teve hátra vetettek. Nagyon sokáig tartott az út. Dongolában aztán eladtak egy rabszolgakereskedőnek. Az meg Kairóban 2 elefántcsortért továbbadott Mohamed Al-Vekrenek. Aztán valahogy meghallottam, hogy ti asszonyom útra készültök, megszöktem, és ide menekültem hozzátok.
Jól van, kis szát. Remélem, engedelmes fiunk leszel.
1862. december közepén Baker 2 vitorlása elindult Khartoumból, hogy feljusson Gondokoróba, a Nílus menti utolsó állomásra. Innen akartak expedíciót indítani a Nílus forrásait kereső Speke és Grant kapitányok felkutatására, kikről 2 éve nem érkezett hír. Másfél hónapig tartott a viszontagságos hajóút. Végre 1863. február 2-án célhoz értek. A nyomorúságos telepen 3 kereskedő karaván időzött. Az egyik Mohamed Al-Veké volt. Az arab elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Megkörnyékezte Békerék egyik teherhordóját, Isufot, hogy lázítsa fel az embereket, s hagyják faképnél az angol spiont. Isuf néhány elégedetlen élén megjelent Baker sátrában.
Nos,
Mit kívántok? Készen vagytok a rakodással?
Még hozzá se kezdtünk, uram.
Miféle beszéd ez? A vekil nem adta ki a parancsot, hogy estig raktárba kell hordanatok a gabonát?
A parancsot azt megkaptuk, de nem tudjuk teljesíteni. Kemény munkát kell végeznünk, uram, nap mint nap, és nem kapunk húsételt, ami erősítene bennünket.
Amit a vadászaton elejtek, s ami ökröt csak megvásárolhatok, azt mind kiosztottam. Ti is tudjátok jól, hogy a környék népe nem szívesen adja el marháját. Nehéz húshoz jutni, de azért nem éhez.
Meg kell, hogy engedd, uram, hogy elhajtsuk az állatokat, vagy...
Amikor megkötöttük a szerződést, azt is belevettem, hogy a benszülöttektől semmit sem szabad elvennetek.
Pedig nekünk előre kell kapnunk, uram. Akár engeded, akár nem, mi szerzünk állatot.
Takarodjatok! Semmire kellő!
No, hát ilyen könnyen nem rázol le bennünk.
Egy-kettő, távozzatok! Utoljára figyelmeztetlek!
Hiába, uram, nem megyünk egy tapotat sem innen, amíg nem engedsz.
Oszman! Oszman!
Parancs, uram!
Gyere! Fogd el ezt az embert, és verjetek rá 25-öt.
Igen, és uram, van. Itt vagyok.
Oszám, ne nyújt, te engedj el!
Mi az, Oszman? Nem mész vele? Na majd én!
Mi történik itt? Emberek!
Csupán azt kértük, hogy...
Bekil, velesd meg a dobot! Sorakozó!
Asszonyom, a Szaib meg akar botoztatni.
Bizonyára megérdemelnéd. De most megkérem a férjemet, ez egyszer tekintsen el megbüntetésedtől, ha engedelmességet fogadsz. Nos?
Bocsánatot kérek, asszonyom, mert te mondod.
Na, jól van, most aztán menjetek. Látod ugye, hogy ezekre az emberekre már nem számíthatunk. Az itteni szokás szerint 5 havi bérüket előre kifizettem. Így nincs semmiféle eszközöm, hogy hatalmamban tartsam őket. Talán legjobb lenne visszafordulnunk Kartumba, és ott új legénységet toborozni.
Gondold meg, Sam, hiszen már annyi nehézségen túl vagyunk. Most forduljunk vissza.
Igen, ez így igaz. Spék és Grant biztosan bajban vannak, és segítséget várnak. Tehát nem tétovázhatok. Előre kell törnünk, ha ezer ördög állja is utunkat.
Néhány nappal az endülés elfolytása után sűrű puskaropogás, doppergés és trombita harsogás zaja mellett érkezett meg Spék és Grant kapitányok expedíciója a csendes gondokoróba. Zanzibárba indultak el, és több mint 2 esztendeig tartó viszontagságos úton értek el a Viktória-tó északi végére. A 2 megviselt, lerongyolódott utazó itt gondokoróban nagy meglepetésükre és örömükre a Baker házaspárra bukkant. Spék azzal az Angliában később szállóigévé vált mondattal köszöntötte őket. A Nilussal minden rendben van. Baker pedig így válaszolt, így az én számomra semmi sem maradt. Expedíciómat befejezetnek tekinthetem. Spék azonban megmutatta térképét és elmondta, hogy ők a Nilus csak az északnak tartó rövid szakaszán a Kamura vizesésig követhették. Ott a folyó nyugatnak fordul. A benszülöttek szerint egy másik nagy tóba, a Lutanuzikébe ömlik, abban megfürdik, és abból indul további útjára. Békerre vár tehát a feladat, hogy ezt a szakaszt bejárja, és a tóig kövesse. Spék, hogy a vállalkozás sikerét biztosítsa, néhány megbízható néger fegyveresét, köztük mindenesét, Bombé néger örmestert is rendelkezésükre bocsátotta. Néhány napi pihenés után azután elindultak Kartumba. Ez alatt gondokoróban Mohamed Al-Vek újabb összeesküvés szőtt. Szát azonban kihallgatta őket.
Asszonyom!
Mi az? Mi az? Mi történt, kis Szát? Teljesen feldúlt vagy.
Az a gonosz Mohamed és Yusuf, kihallgattam őket. Borzasztó dologra készülnek.
Világosabban beszél, mit forralnak már megint ellenünk?
Mohamed elmondta, hogy ő most a Latukák földjére tart karavánjával. Rábeszélte Yusufot, hogy csak akkor kövessék urunkat, ha nem a Barik földjén át vezeti őket, hanem kitér a Latukák földjére.
És ennek mi értelme lenne?
Várj csak, asszonyom, mindjárt megtudod, hogy mire készülnek. Yusufék arra fognak hivatkozni, hogy a Barik ellenségei a karavánoknak. Megtámadják azokat, és leülik az embereket. Így ők arra nem mennek. A latukák földjén pedig egyszerűen ott hagyják a gazdát, és Mohamed Alvekhez csatlakoznak. Mi pedig magunkra maradunk, és előbb-utóbb elpusztulunk. Ezt forralták ki. Mohamed még azt is mondta, ha a gazda akadékoskodik, akkor tegyék el láb alól.
Végre készen vagyunk az útra, Oszmán. Holnap indulunk a Barik földjére.
Egy kis baj van, uram.
Mi?
Az emberek arra nem hajlandók követni téged.
Mit jelentsen ez? Megkapták a bérüket 5 hónapra előre, és követni tartoznak.
Igaz, uram, de kényszerhelyzetben vagyunk. Bármikor magunkra hagyhatnak, akkor pedig mit évők legyünk? Valamit hallottak arról, hogy a Barik a múlt évben lekaszaboltak egy karaván.
Igen, igen, mert az falvakat gyújtott fel, és elhajtotta az ökröket, rabolt, pusztított.
Ezeknek ugyan hiába magyarázol. Az itt összegyűlt kereskedők is ellened ingerlik az embereket. Azt mondják rólad, hogy angol kém vagy. Ki akarod lesni az útjaikat, és később majd lefölözöd a hasznot.
Na, mit akarnak hát az emberek?
Csupán az a kívánságuk, hogy a latukák földjén átvezest őket.
De hisz az keletre van, én pedig délnek törekszem. Ha kitérek és az esős évszak beállt előtt, nem érünk vissza a Níluszhoz, hónapokat kell ott vesztegelnünk. Kifogytak készleteink is. Gondoltatok erre?
Hiába, uram, minden beszéd.
Majd megtanítom őket becsületre, csak térjünk vissza Kartumba. Most azonban indulunk a latukák földjére. Készüljetek!
És tudod-e, uram, hogy egy héttel ezelőtt Mohamed Alvek is a latukák földjére vonult?
Tudom, és azt is hallottam, hogy holnap reggel Ibrahim karaványa is arra veszi útját. Most pedig kerítsd elő Ibrahimot. Beszélni akarok vele. Üdvözlégy, derék Ibrahim. Azért hivattalak...
Tudom, uram, hogy miért hivattál. Hallottam Oszmántól, hogy te a nyomomba kívánsz járni. Angol kém vagy, s ki akarod tudni utamat. De tudod-e, milyen sors vár rád, ha követni mersz?
Ez egyenes beszéd, Ibrahim. Én is hasonlóképpen válaszolok. Nem vagyok kém, sem kereskedő. Semmi közöm a ti üzleteitekhez. De jól jegyezd meg, ha csak a hajam szála is meggörbül, téged akasztófa vár Kartumban. Két angol barátom már visszatért oda, és az angol konzul mindenről tud. Csak ezt akartam mondani.
Sose félts te engem, vigyázok én a nyakamra. Ha véletlen téged valami baj érne, a tisztes Ibrahim ellen semmit sem lehet bizonyítani. Neked Elíria hegyszorosán át kell a latukák földjére jutnod. Én előbb érek oda, és ismerem a nyelvüket. Na és, ha Elíria sziklaszorosában a hegytetőkről kőzápor zúdul rátok, ugyan hányan menekültök meg? Kitartasz hát a szándékod mellett? Derék angolul.
Te holnap virradatkor indulsz. Fél nap sem telik el, s mi követünk.
Elhangzott a Nílus magyar hősnője. Írta a dr. Vécsei Zoltán. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Besztercei Pál, Farkas Antal, Fellegi István, Holló Eszter, Kohut Magda, Kozák László, Lázár Gida, Lázár Tihamér, Márki Géza, Raksányi Gellért, Sebestyén Mihály, Soltész Anni, Sólyom Ildikó, Sós Lajos, Szatmári István, Vándor József. Rendezte Baksa Sós László.
A hangfelvétel 1964-ben készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.